Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2019. április 2-án. Bizony, már áprilisban vagyunk, és nagyon-nagyon közeledik a húsvét is. Hát tele van a szívünk örömmel, és ahogy ma kinézünk az ablakon, bizony tényleg csodálatos, igazi zarándok idő van, hiszen a nap süt, az eső nem esik, de még nincs is nagy hőség, úgyhogy elindulunk megint. Amíg a kedves hallgatók fölveszik a bakancsaikat úgy gondolatban, addig hadd mondjak el egy gyerekkorom kedves versének pár sorát. Miután most már ugye a Mátra alján bandukolunk, eszembe jutott az öreg néne őzikéje, Fazekas Anna verses meséje. Mátra alján, falu szélén, lakik az én öreg néném. Melegszívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őszkidácska, setes uta, rátévedt az országútra. Megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg néne. Ölbe veszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édesanyja. No, hát a többit majd meg a kedves hallgatók hozzámondják. Nem olvasom most föl az egész verset, de ez jutott nekem mindjárt eszembe, amikor készültem a mai napra, hogy már bizony itt tartunk a Mátra alján, és hát ez a vers nagyon odaillik. Talán emlékeznek még rá, hogy legutóbbi alkalommal a Ferences könyvtárról beszélgettünk, és hát néhány szóval térjünk ide vissza. A könyvtár alapításának pontos ideje nem igazán ismert, de feltételezhetően azonos a kolostor alapításával, amelynek építését Károly Róbert uralkodása alatt Széchenyi Tamás kezdte el, vagy valamelyik leszármazottjának köszönhetik a ferencesek. Bár a Gyöngyösi Ferences könyvtár túlélte mind a középkori magyar állam 1526-os bukását, mind a hitújítás idejének harcait, és 1954 néhány tűzvészt leszámítva, köteteit még az épületből sem kellett kimenekíteni, legrégebbi kézírásos és nyomtatott könyvei a 15. században készültek. A legrégebbi katalógusa ennek a bibliotékának 1613 és 1620 körüli évekből maradt fenn. Ebben először 239 könyvet soroltak fel, majd és azon kívül pedig 32 kötet a különféle szerzetesek celláiban. A török hódoltság alatt a 17. század második felében érdekes módon dinamikusan gyarapodott ez a könyvtár. A könyvnyomtatás forradalma révén a szerzetesek mind olcsóban tudtak könyvekhez jutni, és a kötetekre nagy gonddal vigyáztak is, majd leadták a könyvtárba. Ez olyan megkapó, hogy nagy gonddal vigyáztak a könyvekre. Én az iskolában, amikor még tanítottam, olyan sokszor bánkódtam, hogy a gyerekek összefirkálják a könyveiket tollal, filztollal, kék tollal, mindenféle tollakkal, és hát úgy sajnáltam, hogy azokat a szép tankönyveket tönkreteszik. Na hát ezt csak zárójelbe jegyzem meg. A török hódoltság alól felszabadulva a könyvtárban az 1700-as években Vrancsics Ferenc házfőnöksége alatt újul meg ez a könyvtár a kolostorban. Legrégebbi bútorai Oszler Liborius asztalos testvér munkája, tehát Ferences testvér munkája a bibliotéka bútora. Ez Magyarország második legrégebbi könyvtári berendezése. Az elrongyolódott könyveket több lépésben kötötték újjá. Becsbe tartották a könyveket, és hát bizony sokat olvasták a szerzetesek. Nyilván imádságos könyvek is vannak ebben, és hát elrongyolódtak, elhasználódtak. Aztán a 18. század második felében érdekes változásokat mutat a könyvtár gyarapodása. Ebben az időben mind nagyobb számba kerültek a gyűjteménybe világi témájú könyvek és folyóiratok. A magyar szépirodalom és szórakoztató irodalom ma már sokszor elfelejtett alkotásai. 19. században tovább differenciálódott az állomány és gazdagodott. A pénztár könyvek szerint egyre gyakoribb, majd rendszeresebb lett a könyvvásárlás. A Gyöngyösi Ferences könyvtár állományának összetétele ennek megfelelően megváltozott. Kortárs és a klasszikus szépirodalom, lexikonok, szótárak kerültek a gyűjteménybe, sőt, a kor divatos, tudományos és egyházi periodikáit is megvásárolták, azaz folyóiratait. A könyvtár második ismert katalógusát Farkas Bernardin készítette 1808-ban. Az 1904-es gyöngyösi tűzvész a rendházban, s így a könyvtárban is nagy károkat okozott. Augusztus 16-án késő estére tüzet fogott az évszázados könyvtár. A barátok a tűzfénye mellett az életveszéllyel sem törődve az udvarra dobálták ki az értékes könyveket. Másnap reggel a könyvtárban ismét tűzött ki, amelyet azonban sikerült idejébe eloltani. A második világháború többé-kevésbé szerencsésen úszta meg a kolostor. Átvészelte a világég és az évszázados könyvtár is. És aztán a szerzetesek elhurcolása után, ugye az 50-es években tudjuk, 1950-ben egész pontosan június 9 és 10-e közötti éjszaka országszerte deportálták a szerzeteseket, és az épület ekkor egy rövid időre őrizetlenül maradt. A megmaradt könyvtár egy részét Zuzdába vitték. A könyvtárhoz tartozó múzeum tárgyi emlékei eltűntek. A levéltár értékesebb irataiknak egy része az Egri levéltárba került. A könyvtárat 1951. április végén a Szent Bertalan templom melletti volt gimnázium épületének földszinti termeibe szállították, majd 1958-ban az Orci kastélyba költöztették. Az országos Széchenyi könyvtár tulajdonába került könyveket 1979-ben szállították vissza a kolostorba. A rendszerváltást követően a gyűjtemény eredeti tulajdonosaihoz 1996. december 18-án került vissza. Nagyon érdekes, hogy a sekreste és a torony feljárójának bontási munkálatai közben került elő 1998. április 28-án az 1950-ben elrejtett állomány, mint egy 3 köbméter könyv, 302 darab régi nyomtatvány, illetve levéltári anyag, szálas és kötött kézirat, tabula, portukolum, provinciai levelezés, feljegyzések és a klerikusok névsora. Előkerült a régi könyvtár büszkesége is, az 1462-ben nyomtatott Fusztbiblia is, mely a csodával határos módon szinte sérülés nélkül megúszta a 48 évig tartó elfalazottságot. Az előkerült kincseket a Magyar Nemzeti Múzeum mutatta be 1999 és 2000 között, majd visszakerültek a Gyöngyösi Rendházba, ahol egy részük kiállításon ma is látható, érdemes oda menni és megnézni. És most, ugye Gyöngyöstől búcsúzva, hallgassunk meg egy nagyon szép, Gyöngyösön felvett éneket.
Boldogságos asszonyunk,
Kedves hallgatónk, folytatjuk a zarándok műsorunkat. Tehát Gyöngyös, igen gazdag a látnivalókban. Nagyon-nagyon sok minden érdekes van itt, Mátra Múzeumtól kezdve, Vasúti Múzeum és minden egyéb. És a múltkor kimaradt, hogy megmondjam a kedves hallgatóknak, hogy 1919. július 28-án itt született Bálint György, azaz Bálint gazda, akit azt hiszem, hogy az idősebb korosztály nagyon kedvel és szeret, kertészmérnök és újságíró. No, tehát Bálint gazda. És akkor tényleg egy nagy levegőt veszünk, és elindulunk tovább a Mária úton. Mielőtt elhagyjuk egészen Gyöngyöst, azonban még meg kell említeni, hogy itt működik a Ferences rendnek az autista segítő központja is, amelyet 1999-ben alapítottak. Ennek az intézménynek a fenntartója a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány. Egyedülálló módon több tagintézmény együttese és egymásra építő munkájával valósítja meg az autizmussal élő gyermekek és fiatalok, illetve az őket nevelő családok komplex megsegítését. Az általános iskolában differenciáltan, kis csoportokban történik a fejlesztő munka, kiemelt figyelmet fordítanak az autizmus által érintett területek, így a társas viselkedés, a szociális készségek, a kognitív készségek, az önellátás, az önállóság fejlesztésére, a későbbi felnőttkori munkára felkészítésre, a szabadidős tevékenységek kialakítására, és természetesen figyelnek az esetlegesen megjelenő viselkedési problémák kezelésére is. Szabadidő eltöltésére is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, különféle terápiás lehetőségeket kínálnak a gyerekeknek. Mese, zene, művészetterápia, mindenféle torna és sportolási lehetőség. Itt egy fogyatékos személyek otthona van Gyöngyösön, van egy gondozóház, és van egy lakó otthon Gyöngyöstől mintegy 12 kilométerre Karácsondon. Tehát érdemes odafigyelni, ugye a hirdetésekben hallották a katolikus egyháznak a hirdetését, ugye az 1%-kal kapcsolatosan, és ugye érdemes odafigyelni arra is, hogy a Ferences Alapítvány ugye kapjon másik 1%-ot, hiszen nagyon sok komoly és jó dolgot tesznek a rászorulókért. Na, most aztán tényleg elindulunk tovább, már mindenki befűzte a bakancsát, fölvette a hátizsákát, és akkor elindulunk. Mégpedig Abasár felé. És az út közben ballagva érdemes egy kicsit beletekinteni az abasári polgármester köszöntőjében, ahogy az Abasár honlapján köszönti az arra látogatókat, a honlapra, illetve a ténylegesen látogatókat. Azt mondja, hogy gondozott porták, történelmi pincesorok, a helyiek kedvessége teszi ezt a települést otthonossá. Mi abasáriak, büszkék vagyunk múltunkra, mint ahogyan településünk jelmondata is tartja. Abasár, egy korty történelem. A múlt az örökségünk, a jövőért dolgozni kell. Tehát nagyon lendületes és élni akaró település, ez az Abasár is, egy egész nagy város. Megmondom őszintén, hogy nekem, amikor ezt a nevet hallottam, legelőször az olasz rizling jutott eszembe, mert ugye az abasári olasz rizling az valóban nagyon híres, azt még itt Budapesten is ismerjük. Abasár egy kicsit messze van, de érdemes oda ellátogatni, hiszen ez a Mátra aljának egyik legrégibb települése. A Mátra lábánál, a Sárhegy lejtőjén és a Benepatak völgyében terül el, teraszos szőlődombok övezte település. Eredeti neve 1903-ig Sár volt, Saár. A 10. században él birtokos család nevét viselte. 1950-ben Pálos Vörösmart és Sár egyesülésével jött létre az Abasár név. A település Heves megye nyugati részén, a Mátra alján, Gyöngyöstől 9 kilométerre, sajátos völgy ölében fekszik. Ugye ezt a 9 kilométert ezt tulajdonképpen 2 óra alatt le tudjuk gyalogolni, úgyhogy már ugye hip-hop ott is vagyunk. Az első írásos emlék a településről 1261-ből való, eszerint a település földesurai az Aba nemzetségbeli Csobánka, majd Kompolti családok voltak. Ugyanakkor számos régészeti emlék maradt fenn, és tanúskodik Abasár eredetéről és múltjáról. Az Aba előtag 1902-től használatos, és arra utal, hogy a király nemzetsége birtokolta a falut 1522-ig. A török hódoltság idején ugyan jelentősen visszaesett a település fejlődése, ám a kora középkori utáni évszázadokban újra fejlődésnek indult. A 146 éves török hódoltság alatt visszaesett a szőlőtermesztés is, amely ezt követően a 18. században újra virágzásnak indult. A 19. században válik a lakosság legjelentősebb megélhetési forrásává, és azonta is töretlenül lényegi része a település mindennapjainak. Két középkori írott forrásból ismerjük Aba Sámuel király hiteles történetét. A két forrás a történelmi tényekben nem különbözik, csupán Aba Sámuel király megítélésében. Aba Sámuel Magyarország harmadik királya volt, 1041 és 44 között uralkodott, és szerepe ma is megosztja a történetírókat. A nép azonban sokáig szentként tisztelte. Az egyik forrása Magyar Krónika, amelynek Abasárra vonatkozó része a Szent László korabeli ősgesztából származik, amit a 13. században Kézai Simon saját gesztájával dolgozott össze. Majd a 14-15. századi krónika kompozícióként maradt fenn. Másik forrás pedig a 14. századból fennmaradt Szent Gellért legendája, amelyben vannak 11. századi források is. Tehát Aba Sámuelt Szent István művének örököseként, folytatójaként tartják számon, aki a független magyar állam megőrzéséért és a kereszténység elterjesztéséért harcolt. Származását tekintve, feltételezések szerint a kabar törzsek feje lehetett, és mielőtt király lett, már igen magas pozíciót töltött be. Az bizonyos, hogy Ispán, azaz a királyi kíséret tagja volt, és azok közül is a legmagasabb pozíciók egyikének birtokosa, valószínűleg Nádor Ispán volt. Nőági rokonságban állt első Istvánnal, azaz ugye Szent Istvánnal, feltehetőleg Szent István feleségül adta hozzá lányát, mert nem teljesen tisztázott, hogy nőági rokona húgát vagy lányát jelenti. Tehát valamilyen módon mégis Szent István rokona volt ez az Aba Sámuel. Már ispánként megkezdte Abasár központ építését. Az ásatások során Abasáron, Magyarországon egyedülálló módon a legjobb állapotban maradt meg, és tártak fel kőépítményt, mely eredetileg Aba Sámuel udvarháza lehetett, mely igazgatási és gazdasági funkciókat töltött be. Egyes feltételezések szerint akár az észak-keleti régió ősmegyéjének a központja is lehetett Abasár, hiszen A térségben nem található az abasári maradványokkal egyidős, hasonló méretű épített központi kőmaradvány. A település egyházi központ is volt. Abba Sámuel udvarháza bencés monostorként működött, és a jelenlegi katolikus templom helyén apátsági templom állt. Egyedülálló jelentőségű a magyar történelemben, írják róla, nem csak az építtető és itt eltemetett uralkodó személye miatt, de azért is, mert az államalapítás korának ez az egyetlen ránk maradt, és teljesen feltárható, bemutatható királyi udvarháza. Abba király halálának körülményei nem tisztázódtak. Az biztos, hogy a Ménfői csatát követő időszakhoz köthető. Egyes feltételezések szerint sajátjai árulták el és ölhették meg, mert túlzottan demokratikus nézeket valva gyakran keveredett az alacsonyabb származású néppel. Holttestét először Feldebrőn helyezik nyugalomra, és a történészek szerint a feldebrői monostort is már a király sír fölé emelték. Az abák vitték saját földjére, a basárra, Abba Sámuel holttestét, és az udvarház területén temették el. Az nem tisztázott, hogy a létesítmény már akkor bencés monostorként működötte, vagy a királyi sír ápolását bízták a bencés szerzetesekre, és ezért hívták be őket a basárra. Nagyon sok régészeti leletet igyekeznek megőrizni és rekonstruálni a basáron, tehát nagyon sok érdekes látnivaló van ezzel kapcsolatban is. De sok minden más is van itt a basár településen. Érdekes egy kicsit megnézni a népességnek a változását, itt meg a foglalkozások változását. Ugye a 13. századtól már szőlőt, almát, körtét, diót termesztenek, tehát a gyümölcstermesztés igen komolyan működött itt ezen a környéken. A szőlőtermesztés részben a szabad tulajdon területeken történt, amely után királyi dézsmát és adót fizettek, részben a földesúrtól vagy egyháztól bérelt földbirtokon. Harmadrészt pedig az egyház vagy földesúr maga által kezelt, és a jobbágyság által művelt birtokokon folyt. 15. században királyi adományként a Kompolti család birtokába kerül a sári apátság. Gyorsan fejlődő szőlő és bor termelésének és országos szintű kereskedelemnek a török hódoltság vett véget egy időre, elég hosszú időre. A török hódoltság terhei miatt csak nagy küzdelem árán tudott fennmaradni a falu, a közösség életének talán ez volt a legsúlyosabb időszaka. Mielőtt a népesség változását egy kicsit nyomon követnénk, én nagyon szeretném kérni, hogy Pál Völgyi Sándor technikus kollega egy szép éneket is előszedett. Ugye ez most a hordozható Mária énekek közül, az az előző volt, akkor a Gyöngyösi, amit hallottunk, az volt a hordozható Mária szobrok találkozójának miséjéről, vagy hát zarándoklatáról, és akkor most pedig nagybőjti éneket hallunk, ugye? Hát sajnos én nem hallom, de majd hallatszik.
Maria szobra, oda megyek alkonyatkor, lehajlok a polba, mire innen terne a bak, összecsuklik térdem, imádkozzám. Imádkozzál értem, megvallom a bűneimet, lerogyok a földre. Hó, ne engedj fiad leszel én. Elcsendesül a föld zaja, nyugodtabb a lélek. Elköszönök Máriától, de még visszatérek.
Visszanézek Máriára, igen, és eszembe jut, hogy a héten a templomunkban, Józsefvárosban a Rózsafüzér Társulat tagjaival Mária keresztútját imádkoztuk. Egy Mária Rádió hallgatónak ugye jó belegondolni, és szép belegondolni, beleérezni Nagybőjtben Mária fájdalmába, sokat tanulhatunk tőle. No, de tovább folytatva itt az ismerkedést Abasárral, azt látom itt a híradásban, a krónikában, hogy a 20. századig gazdasági szempontból sem volt elhanyagolható ennek a településnek a működése, sajátos adottságainál fogva mezőgazdasági központként is működhetett egészen a középkortól. Nagyon érdekes, felülcsapos malmok sora terült el ennek a Bene pataknak a mentén, ami itten keresztül folyik Abasáron, és érdekes az, hogy összesen 36 vízimalom volt a 18-19. Században, és egészen 1952-ig üzemelt ezekből 10-13 malom. A molnárok a szolgáltatáson túl foglalkoztatóként is gazdasági jelentőséggel bírnak, hiszen alkalmazottaik voltak. A nevek is őrzik ezt a hagyományt, hiszen nagyon sokan molnár családok voltak, és az érdekes még, hogy aki molnár feleség volt, az nagyasszony volt. Hát ez csak egy kis apró érdekesség. Tehát sok-sok malom volt itt, nagyasszonyok, nemzetes asszonyok voltak a molnár feleségek, és ezekben a családokban, ami még nagyon érdekes, hogy a férfi vagy a nő volt molnár, vagy mind a ketten voltak molnárok, tehát mind foglalkozás molnár. Nevük az különböző volt, Birnbaum, Kis, Bodonyi, Rábel, Molnár, Fehér, Pintér, Kovács, Forgács, stb. És lehetett ez akár az asszony, vagy akár az ember is molnár. A viselőjük nemzetes asszony címre számíthatott, ugye, ezeknek a neveknek a viselői, aki molnár volt, aki molnárné volt, az is nemzetes asszony volt. No, aztán hát a borkultúrára áttérve, még van egy pár percünk, ez tulajdonképpen vulkánikus hegyoldal van itt Abasár környéken, ami kiváló talajt nyújt a jó minőségi szőlő termesztésére. Ez a helyiek megélhetését jelenti többek között, ez a szőlő. Fehér szőlőfajok számára a legkedvezőbb terület. A sárhegy lejtőit a kékes árnyéka védi a szélsőséges időjárási viszonyoktól, így biztosítja számára az állandó és kiszámítható minőséget a kiváló borok számára. Vulkanikus kőzetén, löszös talajon teraszos szőlőtermesztés folyik. Abasár pincéinek múltja több, mint 1000 évre tekint vissza. Kiépült többszintes pincesor megfelelő hasznosítással egyedülálló élményt jelentett a település turizmusára. A hatalmas tereket is magában foglaló pincerendszer, a vendéglátás, kulturális események, illetve klimatikus kúrák helyszíneként egyaránt fontos elemévé válhat a település kínálatának. A mai napig bővítik ezeket a településeket, pincéket, és a pincesor egészét egyetlen sziklatömbben alakították ki, amelyet csákánnyal, kézi erővel vájtak ki, tehát sziklapincék vannak itt. A pincék falán jól látszanak a vésési nyomok. A kivésett köveket aztán más építészeti célokra hasznosították a helyiek, mai napig láthatóak a vöröskőből készült építmények a pincesor felett, ma is egyedi látványt adják a település épített környezetének. És hát akkor most, mielőtt elhagyjuk Abasárt, beülünk az egyik ilyen pincébe, és néhány pohár borocskát elfogyasztunk, hogy aztán nagyobb lendülettel tudjunk tovább menni majd. Úgyhogy szeretettel elköszönök a kedves hallgatóktól, és akkor itt Abasáron, mégpedig egy kicsit a borászattal, és természetesen a templommal fogjuk folytatni a zarándoklatunkat, hiszen anélkül nem mehetünk tovább, hogy az abasári templomot meg ne néznénk, sőt, itt vannak különböző kis kápolnák is a település szélibe. Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét, és elköszönök a mai napra, 2 hét múlva újra találkozunk. Addig is nagyon-nagyon szép nagybőjtöt kívánok mindenkinek.
Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.